Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Csendesedjünk el, kedves testvéreim, és imádkozzunk. Atyánk, Istenünk, valóban arra van szükségünk, ahogy énekeltük is, hogy a te fiad, az Úr Jézus Krisztus ránk nézzen, ránk tekintsen az ő vigasztaló, gyógyító tekintetével, hiszen mindnyájan rászorulunk a te kegyelmedre, a te szeretetedre. Mennyei atyánk, te látod, hogy milyen nap van most mögöttünk. Köszönjük, hogy átsegítettél a nap minden terhén, velünk voltál utainkon, és elvezettél bennünket ide, hogy veled találkozzunk személyesen, tőled élő, éltető igét halljunk. Azért imádkozunk most, mennyei atyánk, hogy a mai napnak minden gondját, baját tudjuk magunk mögött hagyni. Hogy tudjuk előtted kitárni a mi szívünket, ne csak a gondjainkat, nyomorúságainkat mondjuk el neked, hanem legyünk készek elfogadni, meghallani a te szavadat, a te megoldásodat, a te szabadításodat, a te gyógyításodat. Kérünk azért, mennyei atyánk, hogy szent lelked által légy jelen közöttünk, és teted érthetővé az igét számunkra, és add, hogy ne csak megértsük, hanem aszerint is tudjunk élni. Az Úr Jézus nevében kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk a 69. Zsoltár válogatott verseiből, Dávid Zsoltára. Szabadíts meg engemet, ó Isten, mert a vizek lelkemig hatottak. Mély sárba estem be, hol meg nem állhatok. Feneketlen örvénybe jutottam, és az áradat elborít engem. Elfáradtam a kiáltásban, kiszáradt a torkom, szemeim elbágyadtak várván Istenemet. Ó Isten, te tudod az én balgatagságomat, és az én bűneim nyilván vannak te előtted. Ne szégyenüljenek meg miattam, akik te benned remélnek, Uram, seregeknek Ura. Ne pironkodjanak miattam, akik téged keresnek, ó Izraelnek Istene. Mert te éretted viselek gyalázatot, és borítja pironság az én arcámat. Mivel a te házadhoz való féltő szeretet emész engem, a te gyalázóidnak gyalázásai hullanak reám. Én pedig néked könyörgök, ő Uram, jó kedvednek idején, ó Isten, a te kegyelmed sokaságához képest. Hallgass meg engem a te szabadító hűségeddel. Légy közel az én lelkemhez, és váltsd meg azt, és az én ellenségeimért szabadíts meg engem. A gyalázat megtörte szívemet, és beteggé lettem. Várok vala részvétre, de hiába vigasztalókra, de nem találék. Engem pedig, aki nyomorult és szenvedő vagyok, emeljen fel, ó Isten, a te segedelmed. Dicsérem az Istennek nevét énekkel, és magasztalom hálaadással, és kedvesebb lesz az Úr előtt minden áldozatnál. Látják ezt majd a szenvedők, és örülnek, ti Istent keresők, elevenedjék a ti szívetek. Mert meghallgatja az Úr a szegényeket, és az ő fogjait nem veti meg. Dicsérjék őt az egek és a föld, a tengerek, és ami csak mozog azokban. Mert megtartja Isten a Siont, és megépíti Júdának városait, és ott lakoznak majd, és bírni fogják azt. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, minden hívő kerülhet hasonló helyzetbe, mint amilyen helyzetbe került itt Dávid, amikor megírta ezt az imádságot. Érdemes nem csak az imádságnak a formájára odafigyelnünk, amiből a mindenkori istenfélő ember tanulhat, hanem arra is, hogy hogyan tekint Dávid a nyomorúságaira, és ezek között a nyomorúságok között hogyan bízik mégis Istenben. Nagyon beszédes az imádságnak, a Zsoltárnak már a felirata is, hiszen az Úr szolgájáról beszél, azt mondja, az Úr szolgája a legnagyobb szenvedések között. Milyen jó, kedves testvéreim, hogy Dávid, mint az Úr szolgája a legnagyobb szenvedések között, nem keményítette meg a szívét. Nem kezdett el lázadni Isten ellen, nem merült el valamilyen bűnben, hogy na lám, hát ha Isten sem segít majd, akkor én megpróbálok magamon. Aztán nem bosszúért lihegett, nem emberi segítségekhez futott, hanem az Úrhoz menekült, előtte öntötte ki a szívét, és teljesen rábízta magát. A legnagyobb szenvedések között is tudott az Úr szolgája maradni, mert tudta, hogy mindene az Úré, és ezért teljesen oda szánta magát neki. Így tekintett magára, mint az Úr szolgája az örömben, és az Úr szolgája a bánatban is. De a Zsoltár feliratának formájából más is kiderül, hiszen úgy van megírva, hogy mind a két kezdő betű az Úr is, meg a szolgája is nagy betűvel van írva. Nyilván nem véletlenül, hiszen más helyeken a Bibliában, akár más Zsoltárokban, vagy Ézsaiás könyvében, különösen az 53. részben találkozunk az úgynevezett Ebed Jahve énekekkel. Ez az Úr szenvedő szolgájáról szól, nem másról, mint a Messiásról, és ez a Zsoltár is ilyen formán a messiási Zsoltároknak egyik tagja. Mindezek a proféciák, amelyek több száz évvel korábban, ebben az esetben ugye 1000 évvel korábban megjövendölték az Úr Jézus golgotai halálát, és az ott elvégzett megváltó mű tökéletes voltát. A 69. Zsoltár is, ahogy már mondtam, egy messiási Zsoltár, hiszen a 10. verset, amit fel is olvastam, mivel a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem, maga az Úr Jézus idézi János evangélium a 2. részében, a 17. versben, amikor munkálkodásának, földi munkájának, pályafutásának kezdetén megtisztítja a templomot. És ugye, amikor kiűzi onnan a rablókat, a kufárokat, akik a pénzzel visszaéltek, és azt mondja ugye, hogy az imádság házát rablók barlangjává tettétek, ezzel zárja, hogy a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. Aztán a 22. vers, amit nem olvastam fel, az így szól, sőt, ételemben mérget adnak vala, és szomjúságomban ecettel itatnak engem. Ez is ismerős a golgotai történetből, a passió történetből, amikor a kereszten függő messiást ecettel kínálták, amikor azt mondta, szomjazik. Ezek az igék is mind-mind azt támasztják alá, hogy itt egy messiási Zsoltárral van dolgunk, ami bizonyos dolgokat megprófétál előre, Jézus szenvedésére és golgotai halálára nézve. Azonban azt is látnunk kell, hogy ez mégiscsak egy adott élethelyzetben, Dávidnak egy nyomorúságos állapotában született. De mégis számunkra, 21. századi keresztjének számára milyen üzenete van ennek a 3000 évvel ezelőtt írt imádságnak? Mit tanulhatunk ebből a Zsoltárból? Hogyan is kell imádkoznunk, hogyan is kell viszonyulnunk a nehézségeinkhez, és mindezek között hogyan viszonyuljunk Istenhez? Az első néhány versben azt láttuk, hogy Dávid először is elismeri, hogy rászorul Isten szabadítására. Ez egy nagyon fontos üzenete a Zsoltárnak a mi életünkre nézve is, bármilyen nehézségbe kerüljünk is. Az egyik legfontosabb dolog az, hogy belássuk, hogy Isten nélkül nem megyünk semmire. Aztán másrészt a helyzetünket is el kell ismernünk, be kell látnunk azt a nyomorúságot, betegséget, bánatot, amiben éppen vagyunk. Nem szabad szépíteni, nem szabad takargatni, nem szabad elodázni, hogy majd egyszer megoldódik magától, vagy úgymond szőnyeg alá söpörni. Ahogy itt Dávid is leírja, hogy elmerültem a mélységbe, és a lelkem elmerült a nyomorúságokban. Aztán azt látjuk, hogy Dávid nem csak a helyzetét ismeri el, és nem csak azt, hogy Istenre szorul, hanem azt is, hogy emberektől nem érdemes várni segítséget. Itt a 21. versben azt mondja, várok vala részvétre, de hiába, vigasztalókra, de nem találék. Ez is egy nagyon fontos része a problémáink megoldásának, hogy bármilyen helyzetbe is kerüljünk, ne emberi segítségek után kezdjünk el rögtön szaladgálni, mert sokszor ez a legnagyobb probléma, hogy kétségbe esünk, nem tudjuk, mit tegyünk, ide-oda szaladgálunk, és a probléma sem oldódik meg. Emberek is nagyon sokszor nem tudnak segíteni, elkezdünk ugye embereknek panaszkodni, ahelyett, hogy Isten előtt öntenénk ki a szívünket. És biztos, hogy nagyon sokan tapasztaltuk már ezt saját életünkben, hogy az emberek valamilyen szintű részvéttel talán tekintenek ránk, de igazából átérezni a problémáinkat úgy sem tudják.
az, aki igazán át tudja érezni a problémáinkat, az az Úr Jézus Krisztus, aki átment ugyanúgy szenvedésen, testi-lelki nyomorúságon, átment éhezésen, szomjazáson, megvetettségen, őt megverték, kigúnyolták, meg is ölték, azért, mert ő hűséges volt az ő Istenéhez. Azt kell látnunk, hogy igazán úgy is az Úr Jézus ért meg, és igazából úgy is nála van a megoldás. Az emberi segítségek legfeljebb valamilyen felszíni kezelést tudnak adni, de igazi átható megoldást és átütő erejű megoldást Isten tud adni. Aztán azt is látjuk a Zsoltáros szavaiból, hogy nyomorúságaink annál jobban leterhelnek bennünket, minél távolabb vagyunk Istentől. Ez törvényszerű, hiszen Isten az életünknek, az erőnknek, az örömünknek a forrása. Minél távolabb kerülünk tőle, annál jobban sebezhetők vagyunk, annál jobban le tud terhelni akár egy kisebb nehézség vagy nyomorúság is.
Azt mondja itt a 4. versben, elfáradtam a kiáltásban, kiszáradt torkom, szemeim elbágyadtak várván Istenemet.
Azt látjuk, hogy Dávid kiált az Úrhoz, de fel kell tennünk nekünk is a kérdés, hogy mi is kiáltunk-e egyáltalán Istenhez, tőle kérjük-e a segítséget, másrészt, hogy miért kiáltunk hozzá. Éppen tegnap egy áhítatos könyvben olvastam ezt a kifejezést, hogy mivel üldözzük Istent. Milyen kérésekkel, milyen váradalmakkal, milyen vágyakkal üldözzük őt. Általában a problémáink megoldásával, vagy azzal, hogy úgy alakuljanak a dolgaink, ahogy mi szeretnénk. Érdekes volt ezt megtapasztalni személyesen egy imaközösség alkalmával, ahol egy fiatal beszámolt az életében egy nagy változásról, Isten iránti hálával, és aztán az imaközösségben ezt el is mondta, és valami hasonlót imádkozott, hogy köszönöm Istenem, hogy te vezettél, hogy te irányítottad a lépteimet, és hogy minden úgy alakult, ahogy én akartam. Érezzük ugye itt a freudi elszólást. Minden úgy alakult, ahogy én akartam. És lássuk be, hogy nagyon sokszor mi is ezzel üldözzük Istent. Ilyen kérdésekkel, meg ilyen kérésekkel, hogy hát azért, ha lehet, úgy alakuljanak már a dolgok, ahogy én szeretném. Azonban a Zsoltáros rájött, hogy a legjobb, ha Istent úgymond önmagáért üldözi. Hogy Istentől nem valami ajándékot vár, nem valami földön túli segítséget, amit ő úgyse tud elérni, hanem rádöbbent Dávid arra, hogy igazából Isten az igazi érték az életében, az Istennel való közösség, a vele való kapcsolat, és elkezdte gyakorolni azt, hogy Istent önmagáért keresi. Nem azért, mert valamit akar tőle, vagy valami olyan probléma, akadály került az életében az útjába, amit ő nem tud elmozdítani, majd akkor egy nagyobb valaki, mint egy jól tevő dzsin, vagy egy Mikulás, akinek lehet kívánságlistát írni, hanem rájött arra, hogy az igazi érték az életében Isten. És hogy az igazi fontos dolog, amiért imádkozik Dávid maga is, hogy vele lehessen közösségben, hogy a közelében megszabadulhasson minden kötözöttségétől. Isten jelenléte, közelsége az, ami nagyon fontos, hogy a imádságainknak a célja, az igazi célja legyen. Erre jött rá Dávid is az imádság felénél. Ugye olyan érdekes, hogy az elején azért még ott vannak ezek az emberi dolgok, hogy mi és hogy az ő helyzete, és hogyan gondolja ő azt megoldani. De aztán a 19. versben ezt mondja, légy közel az én lelkemhez. Légy közel az én lelkemhez. Rájön Dávid arra, hogy minden kérése, elgondolása, vágya fölött a legfontosabb az, hogy Isten közel legyen hozzá. És azt gondolom, hogy ha más üzenetet nem viszünk el ebből a Zsoltárból magunkkal, akkor ez kell, hogy legyen, hogy az imádságaink célja elsősorban az legyen, hogy Isten közelében lehessünk. És ha már Isten közelében vagyunk, akkor nagyon sokszor azt fogjuk látni, hogy egészen más perspektívából látjuk a dolgainkat, az életünket, a nyomorúságainkat, a hirtelen nagynak és megoldhatatlannak tűnő problémánkat, és Isten szemszögéből már egészen más, nem csak a problémához való viszonyulás, hanem Isten közelében talán meglátjuk a megoldást is. Ezért bíztat bennünket erre ez a Zsoltár, hogy az imádságaink célja elsősorban az Istennel való közösség legyen. Aztán a következő versekben azt írja le Dávid, hogy ugyan ő most Istenhez imádkozik és kéri a segítséget tőle, de tisztában van saját balgatagságával, bűneivel és alkalmatlanságával. Azaz nem azért kéri Istentől a segítséget, mert tudja, hogy ő olyan jó volna, vagy ő olyan tökéletes volna, vagy hogy mert én megérdemlem. Dávid nagyon jól tudja, hogy ő bűnös, és ezt ki is mondja, nem is rejti véka alá, tudja, hogy aki elfedezi vétkét, annak nincsen jó dolga, és boldog az, akinek megbocsátattak az ő bűnei, és elfedeztettek hamisságai, ahogy a 32. Zsoltárban ő maga írja. Bűneit megvalva keresi Istent, és megbánva azokat szólítja meg az Urat, mert tudja, hogy egyedül a meg nem vallott bűn választhatja el őt Isten szeretetétől. Azt látjuk, hogy úgy közelít Isten felé, hogy eleve bűnbánó lélekkel, és nem a saját érdemeire hivatkozva tárja fel a kéréseit Isten előtt, hogy én azért kérem ezt meg ezt, mert én megérdemlem, mert én jó vagyok, hanem tudva azt, hogy ő bűnös és alkalmatlan, megvallja ezeket a bűnöket, és megint azt látjuk, hogy nem a kérése az igazán fontos, vagy a problémájának a hirtelen, gyorsan való megoldása, mint egy tűzoltó munkával, hanem az igazi fontos számára az Istennel való közösség. Dávid nagyon jól tudja, hogy az Istentől egyetlen dolog szakíthatja el, mégpedig a meg nem vallott bűnök. És ezért majdnem az imádsága legelején ezzel találkozunk, hogy megvallja, nem csak az, hogy szüksége van Istenre, hanem megvallja a bűneit, megbánja azokat, és tudja, hogy így már elhárul az akadály az Istennel való közösség útjából. Aztán Dávid imádságából az is kiderül, hogy jelenlegi nyomorúsága nem valamely balgaságának vagy bűnének a következménye, hanem annak, hogy próbál Istennek tetsző életet élni. Ez is nagyon fontos, hogy Dávid tisztában van ezzel. Volt olyan helyzetben az élete során, amikor a saját balgaságának vagy bűnének köszönhette a nyomorúságát, de azt is látja, hogy ez a helyzet, amiben most van, ez azért van, mert ő próbál Istennek kedves életet élni. Mert az Isten házahoz való féltő szeretet emészti a szívét, ez zavarja a környezetét. Ezért támadnak rá, ezért ellenségesek vele, ezért gyűlölködnek, ezért akarják elpusztítani. Érdekes ez a gondolat, és érdemes a saját életünkben is ezzel kapcsolatban elgondolkozni. Észrevettük-e már a saját életünkben, hogy amint elkezdünk életünk egy-egy területén lelki nagytakarítást végezni, vagy engedelmeskedni Istennek, jönnek a támadások. Biztos, hogy sokan, akik gyakorló keresztjének vagyunk, ezt már megtapasztaltuk. Valamit megmutat Isten igéje, hogy ezt ki kell takarítanunk az életünkből, a szemétnek a szemetesben a helye, és amikor elkezdünk ebben engedelmeskedni, jönnek a támadások. Akár közvetlenül az ördög részéről, akár valamilyen emberi átcsatolásokon keresztül. Szemet szúr a környezetünknek, ugye az, amikor kezd az életünk tisztulni. Lehet, hogy mi semmit nem mondunk erről, nem kötjük senkinek az orrára. Még kevésbé mondjuk azt, hogy ez elvárás, hogy na lám, ezt nekem Isten megmutatta, akkor neked is ezt kell tenned. Nem biztos, hogy Isten ezért mutatott az életünkben rá bizonyos kitakarítandó dolgokra. Nem kell ezeket feltétlenül nagy dobra verni, és nagyon sokszor nem is verjük nagy dobra, de mégis valami látszik az életünkön, hogy közeledünk Istenhez, és ez szemet szúr a környezetünknek. És akkor jönnek a hasonló mondatok, hogy na már megint szenteskedik, na már megint ítélkezik, és elítél az életemben bizonyos dolgokat, amiktől ő már megszabadult. Na már megint törvényeskedik ez a keresztény ember. Pedig semmi más nem teszünk, csak próbáljuk Isten igéjéhez igazítani az életünket. Miért zavarja ez a környezetünket, igaz? Érdekes ez a kérdés, hogy amikor az ember próbál Isten igéjéhez közeledni és hozzáigazítani az életét, zavarja a környezetét. Így van ez a természetben is, ugye nagyon sok állatfajról feljegyezték, amelyiknek meg van határozva, hogy bizonyos színekben jelennek meg csak a természetben, és ha egy más színű, abból a fajból való állat születik, akkor azt kiközösítik. Ugye, mondjuk, hogyha valamilyen fekete rigó, vagy varjú, vagy bármi holló között megjelenne egy fehér, akkor zavarná őket az ő fehérsége. És vannak olyan állatfajok, ahol nem csak kiközösítik az ilyen állatokat, hanem el is pusztítják. Pont azért, mert más, mint mi vagyunk. És a világban ugyanez a reakció, ezen nem kell megdöbbenni, meg nem szabad csodálkozni. Az Úr Jézus maga mondja, hogy mivel az én tanítványaim vagytok, ezért gyűlölni fog titeket a világ. Ha a világból valók volnátok, a világ szeretné azt, ami az övé. De mivel nem a világból valók vagytok, a világ titeket is gyűlölni fog.
Fel kell tennünk, hogy miért is zavarja a környezetünkben élőket az, amikor megpróbálunk Isten szerint való módon élni. Először is ugye az Istentől nyert világosságunk kontrasztjában feltűnik az ő sötétségük. Ugye?
Tehát ez egy teljesen természetes dolog, hogyha valaki elkezd Istennek tetsző módon élni, és az feltűnik a környezetében, akkor azok, akik nem engedelmeskednek Istennek, azért csak fogják látni, hogy hát nézd már, ennek másként megy az élete. Másként viszonyul a problémákhoz, az emberekhez, van békessége, van boldogsága, tud szeretni. Hát mi van ezzel az emberrel? Meg miért hagyta ezt a bűnös vagy rossz, vagy azt a bűnös vagy rossz szokását? Mi történhetett vele? Mert feltűnik a világosság a sötétségben. Ugye nem másból következik ez, mint az Istennel való közösségből. Biztos mindjárt emlékszünk arra a történetre, amikor ugye 40 napig Mózes ott volt a Sínai hegyen Isten jelenlétében, és amikor lejött a hegyről, világított az arca, fizikálisan is. Meglátszott az Istennel való közösség az ő életén. És nem bírta elviselni a környezete, ugye ezt le is írja a Szentírás, hogy leplet borítottak a fejére, mert nem bírták elviselni azt a szentséget, ami Mózesből áradt, ami úgymond ráragadt Mózesre az Istennel való közösségből. Ezért zavarja a világot az, amikor próbálunk Istennek tetsző életet élni. Aztán zavarja őket, hogy mi pótszerek nélkül is tudunk örülni. Ugye ez is egy nagyon fontos dolog, amikor már nem kellenek a jól bevált gyakorlatok, praktikák, pótszerek ahhoz, hogy az ember boldog legyen. Látja a világ, hogy tudunk örülni, van békességünk, nem csak Istennel, hanem emberekkel is. Ez is zavarja őket. Aztán végül látják, hogy nálunk működik a kereszténység, tudják, hogy náluk is működne, csak nem akarnak engedelmeskedni. Ugye? Tehát amikor látják azt, hogy ez az egész keresztény életforma, ez nem csak egy vallás, nem csak egy dogmatika, nem csak egy szószékről hirdetett szép beszéd, hanem ez egy életvalóság, Krisztusnak a következetes követése, és ha látják, hogy ez gyümölcsözik, ez működik, ez elkezdi zavarni őket, hogy hát én is élhetnék ilyen életet. Én is lehetnék boldog, nekem is lehetne békességem, én is lehetnék pótszerek nélkül boldog, csak hát ott van egy nagyon döntő kérdés, hogy nem akarnak engedelmeskedni. Nem akarják megtenni azt, amit Isten mond, és ezért inkább a haragjukat, a gyűlöletüket ráárasztják azokra, akik engedelmeskednek. Érdekes volt, hogy egy hívő valaki bizonyságot tett erről, hogy sokszor még a gyülekezetben is problémát jelent ez, nem csak a nem hívők között, hanem a hívők vagy a vallásosak között. Amikor ennek a hívő embernek a feleségével Isten megértetett valamit a Szentírásból, hogy az istentiszteleti gyakorlatban hogyan kell változtatni az életén, és ezt elkezdte gyakorolni, nem szólt ő senkinek, meg nem kezdte el mondogatni, hogy neked is ezt kéne tenni, vagy lám én mennyivel külön keresztény vagyok, én ezt megértettem, hanem szépen, szeriden, csendben elkezdte gyakorolni. És ez ugye szemet szúrt, és megszólták, hogy na hát ez a testvér meg a felesége törvényeskedő. És feltette ezt a kérdést, hogy miért fáj az nektek, hogyha én meg a feleségem engedelmeskedni akarunk Istennek? Miért fáj? Miért zavar? Nem valami extravagáns dolgot csinálunk, nem olyat, ami nincs benne a Szentírásban, csak azt tesszük, ami benne van a Bibliában. Miért zavar ez titeket? Természetesen nyilván az előzőek fényében már látjuk, hogy ez költői kérdés. De érdemes ezen is elgondolkozni. Aztán, ami nagyon fontos, nem kell ezek miatt, a támadások miatt elkeserednünk. Ha az Istenhez való ragaszkodásunk miatt kerülünk nyomorúságba, akkor az nem nekünk, hanem Istennek szól az a támadás. Ugye? Tehát ezt jó tudni, hogy ilyenkor nem minket támadnak, hanem a bennünk munkálkodó Szentléleknek a megnyilvánulásai zavarják őket. És ilyenkor a támadás nem nekünk szól, hanem Istennek. Innentől kezdve azonban már nem a mi harcunkról van szó, hanem az Istenéről. És emiatt nem is kell kétségbe esnünk, nem is kell elcsüggednünk, ahogy Jósafát király történeténél olvassuk, amikor egy nagy harc előtt áll népével, azt mondja neki a próféta, nem ti harcoltok ellenük, hanem az Isten. És ilyenkor nyugodtan megnyugodhatunk, és nem kell kétségbe esnünk és félnünk, hogyha minket a hitünkért, az Istenhez való ragaszkodásunkért ér támadás, akkor biztosak lehetünk benne, hogy Isten fogja azt elhárítani. Mert onnantól kezdve nem ellenünk támadnak, hanem Isten ellen. És onnantól kezdve a harc nem a mi harcunk, hanem az Istené.
Olyan jó lenne, hogyha olyan közel állnánk Istenhez, hogy a mi harcaink az ő harcai lehetnének.
Olyan jó lenne, hogyha a mi utainkat, a mi döntéseinket fel tudná vállalni Isten is. És azt tudná mondani, hogy igen, ez a te harcod, de mivel megkérdeztél engem, mivel értem vívod, ezért én veled megyek ebbe a harcba.
Aztán Dávid a 7. versben meg is indokolja, hogy miért kéri Istentől azt, hogy hallgassa meg az ő kiáltását. Ne szégyenüljenek meg miattam, akik te benned remélnek, Uram, seregeknek Ura, ne pironkodjanak miattam, akik téged keresnek, ó Izraelnek Istene.
Azt látjuk, hogy azért kéri a szabadítást Istentől és az imádságának a meghallgatását, mert sokak előtt az ő élete példa. Az Istennel való kapcsolata, a benne való bizalma, és hogyha most az Isten ügyéért harcolva nem hallgatná meg őt Isten, akkor sokan elcsüggednének látva, hogy na hát akkor mégsem érdemes keresztjénnek lenni, mégsem érdemes Istenfélőnek lenni, vagy Istenhez ragaszkodni, vagy neki engedelmeskedni, mert lám, az Istenfélő ember is mennyire magára hagyatik az Istentől.
De tudjuk, hogy ez nem így van. Itt Dávid csak egy költői képpel él,
amivel úgymond Istent rá akarja venni arra, hogy meghallgassa az ő kérését. Ugyanúgy, ahogy Mózes is közben járt Izrael népéért, amikor valamelyik bálványimádásuk alkalmával annyira felbőszítették Istent, hogy el akarta Isten őket pusztítani, akkor Mózes azt mondta, hogy azért ne pusztítsd el ezt a népet, mert a környező népek azt fogják mondani, hogy lám, Izrael Istenek ki tudta őket hozni ugyan Egyiptomból, megszabadította őket, átvitte őket száraz lábbal a Vörös-tengeren, de lám, nem tudta már, nem volt képes már arra, hogy bevigye az ígéret földjére. És tulajdonképpen ezzel Isten dicsősége, Isten mindenhatósága szenvedne csorbát. És ezért mondja azt Mózes, hogy teljesítsd ígéretedet, ne pusztítsd el ezt a népet, vidd be az ígéret földjére, hogy hadd láthassa minden környező nép, hogy te vagy az egyedüli Isten.
Ezzel a gondolattal fordul Dávid is ebben a Zsoltárban az élő Istenhez. Végül pedig az utolsó néhány versben azt látjuk, hogy
Dávid véglegesen elfordítja a tekintetét a támadásokról, a nyomorúságokról, elmondja Istennek, kiönti a szívét, de utána a sok támadás, ellenségeskedés, nyomorúság ellenére hite és Istenben való feltétlen bizalma az, ami megszólal.
Azt mondja itt a 14. versben, én pedig néked könyörgök.
Azaz már nem a nyomorúságokra néz, nem a gonoszokra, az ellenségeskedésre, hanem mindezekkel szemben egyedül az élő Istenre tekint. És innentől már magának az imádságnak a lelkülete is megváltozik. Azt látjuk, hogy eddig azért nagyon sok nyomorúság volt benne felsorolva, kétségeskedés szólal, meg egy depressziósabb hangvétel, de onnantól kezdve, hogy lelki szemeit már nem az ellenségre, hanem Istenre veti, egészen más gondolatok jelennek meg.
Engem pedig, ki nyomorult és szenvedő vagyok, emeljen fel, ó Isten, a te segedelmed, dicsérem az Istennek nevét énekkel és magasztalom hálaadással, és folytatja tovább.
Látjuk azt, hogy ebben a Zsoltárban is egy visszatérő motívum, mivel tudja, hogy ügye a legjobb kezekben van, már előre hálát tud adni Isten szabadításáért. Ez nagyon fontos szintén, hogy megtanuljuk az imádságainkban, hogy ne csak a kéréseinket soroljuk fel Istennek, hanem tudjunk a már megtapasztalt szabadításokért hálát adni, és majd a jövendő szabadításokért, mert Dávid biztos ebben. Tudja, hogy a legjobb kezekben van az élete, legjobb kezekben van az ügye, és ezért tud már előre hálát adni, és előre dicsőíti az Istent.
Végül pedig összegzi az egész gondolatot és biztatást mond mások számára is. Ez a 33. 34. versben így van megfogalmazva. Látják ezt mind a szenvedők, és örülnek, ti Istent keresők, elevenedjék a ti szívetek, mert meghallgatja az Úr a szegényeket, és az ő foglyait nem veti meg.
Ezzel a reménységgel és ezzel a dicsérettel zárja Dávid a Zsoltárt és ezt az imádságot. Azzal, hogy érdemes Istenhez fordulni, csak hozzá érdemes fordulni, és az ő kezébe letenni az egész ügyet és az életünket, és bíztatja mindazokat, akik hasonló nyomorúságokban vannak, hogy vegyetek rólam példát. Én is nyomorúságban voltam, én is kétségek között voltam, én is bűnökben voltam, de Istenhez mentem ezekkel, és ő megszabadított engem, és már most tudom dicsőíteni őt. Adja Isten, hogy mi is ezzel a reménységgel, és ezzel az Isten dicsőítő lelkülettel menjünk tovább az életünk útján. Úgy legyen. Amen.
Atyánk Istenünk, köszönjük neked, hogy te tanítasz bennünket újra és újra imádkozni. Köszönjük neked, hogy te megmutatod, hogy érdemes előtted kiönteni a mi szívünket. Te látod, hogy mi mindennel van, az most is tele. Te látod a mi kétségeinket, a mi kérdéseinket, a fájdalmainkat, betegségeinket. Szeretnénk mindezeket nem csak itt, hanem a magunk csendességében otthon is elmondani neked, kiönteni a mi szívünket előtted. Hogy elismerjük, hogy elsősorban rád van szükségünk, és hogy nálad nélkül semmit nem tehetünk. Szükségünk van a te kegyelmedre, a te szeretetedre, a te bűnt eltörlő erődre és szabadításodra. Azért imádkozunk, mennyei atyánk, hogy te adj nekünk lelki látást, hogy meglássuk mindazokat a dolgokat az életünkben, amelyek elválasztanak tőled. Beszeretnénk látni végre, hogy egyedül a bűn akadályoz bennünket abban, hogy igazán szoros közösségbe kerüljünk veled. Add, hogy ezeket a bűnöket meglássuk, megvalljuk és elhagyjuk, hogy tudjunk minél közelebb kerülni hozzád. És a te jelenlétedben, a te közelségedben, a te világosságodban hadd tudjuk meglátni a problémáinknak a megoldását, a kivezető utat, és a te jelenlétedben, a te közelségedben hadd változzon meg az életünk, hadd formálódjon ki a mi életünkben az Úr Jézus Krisztus, a szavainkban, a tetteinkben, a gondolatainkban, és őrizd meg attól, hogy megrettenjünk vagy féljünk akkor, amikor ezek miatt támadások érnek bennünket. Add, hogy tudjunk azokért is imádkozni, akik sokszor bántásunkra vannak éppen emiatt. A te lelked hadd munkálhassa ki a szívükben is a vágyat, a megtérésre, a hozzád való odafordulásra. Azért imádkozunk, mennyei atyánk, hogy hadd tudjunk dicsőíteni téged minden körülmények között, és hadd tudjuk a te kezedbe letéve a mi gondjainkat, nyomorúságainkat, boldogan és békességben megjárni a hívő élet útját. Kérünk azért, hogy te áld meg így a mi életünket, munkáinkat, családjainkat, szeretteinket. Imádkozunk a betegekért, hogy te légy a gyógyítójuk, a gyászolókért, hogy te légy a vigasztalójuk. Imádkozunk az úton lévőkért, hogy őrizd őket és hozd haza épségben, egészségben. Légy azokkal is, akik a nyaralásukat, szabadságukat töltik. Áld meg azt, hogy legyen felüdülés és megerősödés az ő számukra. És imádkozunk gyülekezetünk, egyházunk és nemzetünk egész közösségéért, te adj ébredést, te adj megtéréseket, te adj megújulást és reformációt, te szent lelked által. Az Úr Jézus nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását.
Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened, megerősítelek, sőt megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak.
Amen.